Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában audiencián fogadta Magyarország elnökét, Sulyog Tamást, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral. Az államtitkárságon folytatott szívélyes légkörű megbeszélések során elismeréssel méltatták a kétoldalú kapcsolatok szilárdságát, valamint azt a hozzájárulást, amelyel a katolikus egyház számos szociális területen gazdagítja az ország életét. A közös érdeklődésre számot tartó témákat is érintve külön figyelmet szenteltek a család központi szerepének és a világ leginkább veszélyeztetett keresztény közösségei védelmének. A megbeszélés folytatásában véleménycserére került sor az aktuális nemzetközi helyzetről, különösen a konfliktus övezetekről, és hangsúlyozták a béke előmozdítását célzó egyre erőteljesebb elkötelezettség szükségességét. Ha egyszer beengedjük az illegális migránsokat, hogy magyar területen bíráljuk el a menekült kérelmüket, akkor a kitoloncolásuk, kiutasításuk, visszaküldésük már nem lehetséges, ezáltal súlyos közbiztonsági következményeket vállalunk fel, amelynek számos példáját ismerjük Nyugat-Európából, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György szerint éppen ezért az az első lépés, hogy illegálisan ne lehessen a határt átlépni. Ezt Magyarország kerítésépítésével, jogi határzárral, határvadász egységekkel, rendőri erőkkel megakadályozza. Aki pedig menekült kérelmet akar benyújtani, Belgrádban a Magyar Nagykövetségen benyújthatja, ott nem üldözi őket senki, és aki megkapja a menekült státuszt, legálisan beutazhat, így nem kell szembenéznünk azzal a problémával, hogy itt tartózkodnak, és nem tudunk velük mit csinálni, és bűncselekmények sorozatát követik el a lakosság sérelmére, fogalmazott a főtanácsadó. Mint rámutatott, mindezzel szemben az Európai Parlament elkészítette a migrációs paktumot, amely egy eléggé bonyolult, összetett jogszabály, és annak alapján, amelyik országban már nagyon sok migráns van, onnan a brüsszeli központ döntése alapján szét lehet osztani őket azokba az országokba, ahol nincsenek vagy kevesebben vannak. Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere aláírta azokat a szerződéseket, amelyek eredményeként a város többségi tulajdonába került a diósgyőri acélművek egykori területe. A közleményben azt írják, a döntés mérföldkő a város életében, hiszen 3 évtized után Miskolcnak ismét érdemi beleszólása van abba, mi történik a gyár egykori iparterületén. Március 2-án városi konzultációt is indítanak Vasgyári kör névvel, amelynek az a célja, hogy a miskolciak véleményének bevonásával induljon meg a terület jövőjének közös tervezése. A kormány 6 milliárd forintos támogatásával az önkormányzat 33,6 hektárnyi területet vásárolt meg, amely több mint 20 ezer négyzetméternyi üzemcsarnokot, 5100 négyzetméternyi irodai épületet, valamint csaknem 6000 négyzetméternyi műhelyi és raktárépületet foglal magában. Az ingatlan együtteshez utak, vasúti sínek vagy komplett vasútállomás, valamint ipari létesítmények, hűtőtornyak és kémények is tartoznak, olvasható a sajtóanyagban. Csaknem 1000 egyetemista mentorral, több mint 4000 általános iskolással, 110 iskolában folytatódik idén a Tanítsunk Magyarországért program, mondta a gazdasági stratégiákért és a Tanítsunk Magyarországért program irányításáért felelős kormánybiztos Tínyén. György László elmondta, tavaly ősszel 707 mentoruk volt, most már 930, és reményei szerint számuk rövidesen meghaladja az 1000-et. A kormánybiztos a Tínyei Kossuth Lajos általános iskolában tett látogatása során a Tanítsunk Magyarországért program működését nézte meg. Ismertetése szerint a tínyei gyerekeket, az általános iskola 7-es és 8-os diákjait, az ELTE egyetemista mentorai segítik. A program során egyetemisták mentorálják a kis településeken élő általános iskolásokat, hogy támogassák továbbtanulásukat, segítsék őket pályaválasztásukban. Sport. Többek között az olimpiai bajnokokkal is egy csoportba került a magyar férfi és női vízilabda válogatott a Világkupa Divízió 1-es tornáján. A Nemzetközi Szövetség budapesti irodájában megtartott sorsoláson kiderült, hogy a férfi válogatott az olimpiai és Európa bajnok szerbekkel, a görögökkel, valamint a hollandokkal szerepel egy csoportban. A női együttes kvartettjében az Egyesült Államok, a párizsi ötkarikás aranyérmes Spanyolország, valamint Japán szerepel. Végül az időjárásról. Nyugat-észak-nyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti megyékben maradnak tartósan borult részek. A legalacsonyabb hőmérséklet nagyrészt mínusz 6 és plusz 1 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A mai adásban Olá Zoltánné Szeréna nénivel, szalmafonó és csuhék készítővel Varga Kamil testvér beszélgett.
Beszéljen néhány gondolatot életéről, családjáról. Ha nem csuhéfonással foglalkozik, akkor mit csinált korábban?
A szakmunkás képző iskolában dolgoztam adminisztrátorként. Gyerekkoromban, mint faluhelyen gyerekek játszottunk. Amire emlékszem, az 50-es években keresztanyám nagyon sok csuhé lábtörlőt és táskát készített, amit Gyöngyösre hordott föl eladni. Ez így bennem maradt, aztán hímezgettem, mikor nagyobb lettem, rajzoltak nekem kis zsebkendőbe egy kis virágot, azt hímeztem, úgyhogy a kézművesség az mindig érdekelt. És mikor eljöttem nyugdíjba, hát valamit azelőtt is dolgoztam mindig, mert vagy horgoltam, vagy kötöttem a idézőjelbe vett szabadidőbe, és mikor eljöttem nyugdíjba, akkor valamihez kezdeni kellene. És elindultam kézi munkával Pesten a Váci utcába, hát azt mondták, annyi van, hogy Dunát lehet vele rekeszteni, nem jó. És az egyik népművészeti boltba áll három férfi, egy hölgy, hát oda mentem hozzájuk, gondoltam, hogy ottani emberek, és érdeklődtem, hogy szeretnék érdeklődeni, hogy van-e rá lehetőség. Hölgy megszólalt, hogy csutkababát készítsek, mert 2 éve nincsen szállítójuk. Hát én egy pillanatra ledöbbentem, hogy hát milyen csutkababa, ugye gyerekkoromban tényleg csutkababákat készítettünk, és utána ő elvált a férfiaktól, hogy beszéljük meg, hogy mit tudok készíteni. Hát fölvállaltam, de azt se tudtam, hogy hogyan induljak neki, és végül sikerült ismerős révén egy mátraszőlősi fiatalasszonnyal kapcsolatba lépni, a Marcsival, és ő megmutatta, hogy hogyan készíti a csuhébabát. Ennyi volt az összes tanulásom. Reggel fölmentem, pászton találkoztunk, ő fölvitt mátraszőlősre, délután lehozott, pásztóra jöttem haza. Onnantól kezdve nekiálltam variálni, hogy hogyan is készítsem, és az első darabokat, mikor fölvittem Pestre, hát el voltak ájulva, hogy hát nagyon jó. Vittem egy pólyás babát is, hát én messze nem voltam megelégedve, rögtön rendeltek belőle 20 darabot. Hát én kétségbe estem, hogy ebből 20-at, hát olyan nem szép. És úgy fejlesztettem mindig, hogy változtattam, hogy tudom jobban csinálni, mivel érdekelt ez, és mindig javítottam rajta, hogy hogyan készül el a csuhébaba és az egész figurák.
És ezek az első csuhébabák hasonlítottak a régi atkári gyermek csuhébabákra és játékokra?
Nem, mert azok tényleg csutkababák voltak, mint ahogy a hölgy mondta az üzletbe, amiből ugye nem szedtük le a teljesen a fosztást a csőről, hanem rajta hagytuk, és igen, akkor azt széthasogattuk vékonyra, befontuk, és az volt a csutkababánk. Tehát kimondottan tényleg csutkából volt, és hát ugye ők nem tudták, hogy ez milyen ez a csutkababa. És mikor fölvittem, hát azt mondták, hogy és akkor utána én évekig rendszeres szállítójuk voltam. És akkor közben jöttek pályázati lehetőségek a táborba, mert én 99-be kerültem be a táborba, az is úgy, hogy feladtam egy hirdetést az ingyenpiacba, hogy csuhébaba készítővel keresem a kapcsolatot. És jön egy telefon, hogy az ő anyukája készít ilyeneket, hol lakik, Kartalon. Úgyhogy nem is messze volt. megbeszéltünk egy találkozót, elutaztam Kartalra, és akkor így kerültem be én a szalmafonó táborba 99-be.
Akkor nem is a csuhéfonók közé, hanem a szalmafonók közé.
Szalma és csuhéfonó volt. Mind a kettő együtt volt. Volt, aki csak szalmával foglalkozott, de nagyobb részt akkor még ott csuhéval foglalkoztunk.
És milyen élmény volt az az első tábor? Másoktól tanulni sikerült, vagy új dolgokat megmutatni másoknak?
Hát az első tábor az 99-ben úgy volt, hogy még akkor Törökszent Miklóson voltunk, és a református kollégiumban volt a szállás, ami elég messze volt a városközponttól, és a vezetőnk, a Csüje Klárika, ő szedte össze a társaságot, hogy ki meg kellett írni, hogy ki mikor érkezik, és akkor busszal, vonattal, és akkor ő kocsival vitte ki a táborba. Akkor voltunk 90-valahányan, és abban az évben készítették a táborba a Palástyi György filméjéhez a szalmabábokat, a szalmabábok lázadását. Én akkor cseppentem ebbe a táborba bele, és a busszal ketten utaztunk egy másik hölgyel, vártunk a Klárikát, beszélgettünk, és megegyeztünk, hogy mert délelőtt délután oktatás volt, és hogy ne egy helyre menjünk, hanem külön-külön menjünk, és akkor így egy nap, tehát én is egy valamit tanultam, ő is egyet délután, megint másikat, ő is másikat, és este összeültünk, hogy melyikünk mit tanult, és megcsináltuk az egymás dolgát, amit ott az oktató leadott. Így haladtunk előre.
Itt tanul az ember a táborokba csomó új technikákat, amit aztán haza lehet hozni. Gyerekkoromban emlékszem, nagyanyámmal csináltunk csuhéból lábtörlőket, és úgy emlékszem, hogy ez eléggé koszolós munka, szemetes munka, hol tud itthon dolgozni, lakásban, vagy van-e valami olyan szobája, ahova. Hát, hogyha összekoszolja egy kicsit csuhéval vagy szalmával, akkor nem baj.
Hát az ebédlő asztal végébe dolgoztam évekig, most a nyáron lett egy műhelyem, csak télen nem fűthető, úgyhogy ott most már tudok szemetelni, addig itt benne a szobában van egy íróasztalom, az elé ültem, és ott szemeteltem, hát bizony, igen, csak össze kellett takarítani. A szalma jobban szemetel, mert az, ha nyírja az ember, az pattan. A csuhi, az belepotyog a szét mellé, de hát sok szemeteléssel jár, mind a kettő végső soron.
Milyen szerszámokat kellett beszerezni az évek folyamán, vagy ebbe van-e fejlődés, hogy hát itt ebben a táborban is tapasztaltam, vagy láttam új szerszámokat ezen kézműves foglalkozáshoz?
Nekünk akár a szalmához, akár a csuhéhoz olló, kötöző célna, pálca, tű, kés, ami a legfontosabb. Ezek lennek, és utána, hogyha más technikát is csinál az ember, ahhoz megint van segédanyag, egy pálca, vagy egy ilyen kemény lap, amire ráhajtja az ember a szalmát, és egy ilyen csipkeszerű lesz. Úgyhogy ilyennek vannak, vagy például tanultunk szakajtókészítést, amihez megint külön ár, meg szerszám kellett, és az is úgy működött, hogy nappal 2000-ben én már oktattam a csuhét, és akkor este 8 órakor nekifogtunk, és akkor az oktatók összeültünk, és akkor csináltuk, amit mi akarunk megtanulni.
Honnan szerzi be az anyagokat, akár a csuhét, akár a búzaszálakat? Nem is olyan egyszerű már a mai világban. Régen még, amikor egy faluba élt egy ember, talán gondolom, hogy könnyebb lehetett.
Hát egyre nehezebb beszerezni, főleg a csuhét. Mondjuk a szalma annyiból jó, hogy a tábor annak idején mindig vásárolt valahonnan, tehát gazdától, Törökszent Miklóson is mindig volt, és a tábor díjhoz mindig járt egy kéve szalma. Most úgy volt, hogy kisújszálláson vagyunk, itt az egyik tagnak van egy kis földje, és azt mindig minden évben bevetik búzával, hogy legyen a tábornak búzája. Így van nekünk ingyen és bérmentve búzánk, csak sokat kell, tehát nagy munkához szalmából sem tudok hozzáfogni, mert ha egy kévét megpucolok, unalmas egy munka, akkor kevés, mire vastagság szerint szétválogatja az ember, kevés anyagban, tehát egy-egy vastagságból kevés gyűlik össze. Tehát nem lehet, hogy vastagat vékonyat összefonok, hanem szét kell válogatni vastagság szerint. És ami egy ilyen újnyi kisköteg lesz, akkor ahhoz kell alkalmazkodni, hogy abból mit tudok csinálni.
És ezeket tudja tárolni a műhelybe, ilyen táborok alkalmával az összegyűjtött anyagot meg szétválogatni dobozokba, vagy lógatni?
Sokáig lógatva voltak, és volt egy idős néni szembe szomszéd, hogy mindig jött, hogy adjak már neki valami munkát, mert nagyon unatkozik. Egyedül volt, és a Marika néni megpucolt nekem 3 vagy 4 kéve szalmát. Úgyhogy szétvagdosta, megmutattam, hogy hogy kell, és szépen szétvagdosta nékem. A már megpucolt szalmát, mert a táborban, mikor megyünk, ahogy az aratásból hazahozzák a szalmát, ugye az gazos, leveles, minden van rajta. Hát azt mondja, hogy 2 évben voltam én is pucolni kisújszálláson, 3 napig pucoltuk 3-an, aztán volt másik, aztán megint pucoltak, úgyhogy októberre lett megpucolva az összes kéve szalma. Tehát nagyon sok időt vesz igénybe.
És ezeket még kell szárítani, vagy tisztítani, vagy
hát utána
alakítani?
Ugye megpucoljuk, csak a szálak vannak meg, utána szét kell vagdosni ízenként. Hát mikor én először a táborban voltam, és adották a kévét, hogy szét kell vagdosni, első íz, másodíz, harmadíz, mondom, jó, odáig rendben van, csak mondják meg, hogy honnan kezdődik az első íz, ahol fölfelé vagy fölülről lefelé, mert fogalmam se volt róla, és akkor mondták, hogy az első íz az a kalász alatti rész, abból lehet fonni, a többi az fonásra, tehát az csak díszítésre, kisangyal készítésre, vagy virágra, ilyenre lehet felhasználni. Tehát az első az, mit fonáshoz tudunk használni.
Ez akkor nem nagyon hatékony, vagy elég nehéz ezt honni, mert régen még gyerekkoromban volt néhány magas, hosszú szárú búza, de ahogy aztán én is növögettem, úgy a búzák úgy mentek összebbre és kisebbre, tehát egyre kevesebb az első íz.
Sajnos igen, egyre rövidebb. Például az angoloknál is volt, mikor volt a táborunk, hogy 70 centis volt az első ízük. Tehát ha én fonok valamit, nem mindegy, hogy 70 centinként kell toldanom, vagy mondjuk 30-40 centinként, hogyha fonok valamit, akkor van a holland hölgy, le volt fényképezve, körülbelül az a 160 magas, és még legalább egy 1,5 méterrel a feje fölött volt a búzája. És azokból sokkal jobb fonni.
Mondjuk ez a csuhéra nem vonatkozik, mert egy csuhészár az lehet olyan 20 centi, vagy attól kevesebb, hogy csak annál kellett, hogyha összefonjuk a lábtörlőhöz, hogy ne mind a 3 szál, amit összefonunk, egy helyen tódozzon.
Igen, hát annak is megvan a technikája a sodrásnak. Csináltam kisebb, tehát ilyen dekorációs anyagokat sodrással, vagy szívet, de sajnos csuhét sem tudok annyit beszerezni, mert például a sodráshoz, hogy olyan terméket készítsen, mert például az Alföldön széket is van egy szalmás, aki nagyon szépen font be, most lett kész nem régen a szék, amit csuhéval bevont, tehát rengeteg csuhé kell hozzá. Ez csak olyan tudja megtenni, akinek földje van, és tud szedni saját magának csuhét. Mondjuk én 3 éve vettem 2 zsákkal, krumplis zsákkal, ami 5000 forint volt akkor 1 zsákkal. Mert nem tudok menni szedni, tehát már piacon is érdeklődtem, nem foglalkoznak vele, hogy mondom, lemegyek törni. Volt egy jászszentandrási szalmásunk, volt úgy, hogy ő hozzá megbeszéltük, elmentem, délig törtük a kukoricát, segítettem én is a kukoricatörésbe, és utána szedtük nekem a csuhét róla.
Fosztás magyarul.
Fosztás, igen. Mi volt, hogy erdélyi hölgy mondta nekem, hogy küld nekem lapit. Mi az csodát küld nekem a Julika? Hát lapi. Az a fosztás. Csuhé, sustya, lapi. Úgyhogy most már ezek a nevek vannak, most már tudom akár melyiket mondják. Csak hát abból is nagyon sokat kell beszerezni ahhoz, hogy mennyiséget tudjon az ember csinálni. A sodráshoz is sok kell, és ugye nem mindegyik, mert az is jobb, hogyha a vékonyabb belső levelek vannak, mert azzal lehet szépen dolgozni.
Mostanában milyen termékeket szokott készíteni? Ugye említettük, hogy a kolostorban ilyen szalmaszálból bábúkat készített, amit a fenyőfára fel lehet akaszgatni. Ezen felül miket szokott még csinálni?
Van a csuhi szentcsalád, tehát szentcsaládot többet csináltam. Betlehem van 2, 3 volt, egyet, ami a kézműves házba, magyarok házába volt kiállításon, egy Betlehem a Margit körúti Ferences rendházba vittem el, mikor a kiállítást bontottuk. Amit a Duna TV bemutatott 2000-ben Betlehemem, az megvan, és van egy nagy Betlehemem, ami 2006-ban Gaffiniba, Olaszországba volt. Ezek megmaradtak, mert ezt nem tudom meg. Tehát fáj a szívem érte, hogy mi legyen vele. Hát ezeket készítettem, akkor voltak mesepályázatok, vagy volt karácsonyi pályázat, 2004-ben arra készítettem megint egy pályamunkát, vagy volt mesepályázat, Győrből, Zicsi palotába volt kiállításon a Szent Erzsébet, ami az életképekben első díjas lett, akkor volt egy Benedekelek mesepályázat, amiben 2 mesét, az is a Zicsi palotában volt, 2 mesét készítettem, a Só mesét, és a Mese a kalászról, amit én sem ismertem, a mesekönyvből haláztam elő, hogy régen sok kalász volt a Búzaszáron, és az ördög piszkálta az embert, hogy miért csak egy barázdát szántasz, mikor mennyivel több búzád lehetne, hogyha többet vetnél el. És az úr meg sokallotta, hogy ha ilyen kapzsi vagy, hogy ennyit akarsz dolgozni, akkor dolgozzál, és az összes kalász lehúzta a búzaszárról, csak egyet hagyott rajta. És ezt, mikor Győrbe volt a kiállításon, fölhívtak, hogy odaadnám-e a Benedekelek szülőházába. Úgyhogy ez a 2 mesém nincs itthon, csak fénykép van róla, kint van Kisbaklomban.
Nagyon szépek, és ezeket milyen technikákkal kell alkalmazni? Én többek között nem értek a szalmakötéshez sem, de a könyvekben irodalmat ilyet olvastam, hogy 4-es, 5-ös szálak, 7-es, 9-es vagy 11-es, vagy van-e még ezeknek a technikáknak egyéb jellemzője?
Hát ezek a lapos fonások, ez a 4-es, 6-os, a 4-essel lehet csipkét fonni, tehát ilyen csipkehatású, de van a sima, rendes lapos fonás, akkor van a kunkorgó fonás, ami körbe megy, amiből aratási koszorút lehet készíteni, vagy jelképet, a esőcsigát készíteni, ami a koszorúknak a dísze. Ezek mind körbe fonások. Tehát nem lapos fonás, hanem üregesek.
A lapos fonáshoz kell használni a simítókat, vagy mángorlókat? Vannak ilyen készülékei is esetleg?
Hát ilyen nincsen, ilyen üveggel meg mángorolni. Erdélyben van ott mángorló, mert ott méterbe készítik a fonatokat, és átengedik ezen a mángorlón. Itt is van, aki a tábor között is, aki foglalkozik jobban szalmával, azok a tésztanyújtót használják, és azon engedik át a szalmát, mikor megfonják, még akkor ugye nedves, és akkor tömöríti.
Ezeket a nagyobb darab termékeket kell ezeket összevarni kézzel vagy géppel?
Kézzel össze lehet varni, de hát kicsit ragasztani is kell, mert ugye ahogy annyira szorosra nem tudja varni az ember, mert szakad. Tehát nem lehet nagyon meghúzni, és akkor egy kicsit meg kell ragasztózni, ha évek múlva akarja használni, hogy ne engedje el, mert ahogy szárad össze akár a szalma, akár a csuhé, az ugye utána mozog. Ha csak varva van ezek, géppel csak a kalapot lehet varni, a szalmát, a szalma kalapot.
Többit mindig gondolom ilyen óriási, nagyobb méretű tűvel, mint igen, a zsákmaró tű.
Igen, és könnyen elveszti az ember, mert beleesik a szemetesbe, úgyhogy nagy zsákmaró tű, meg nagy goblentű, azzal lehet őket összeütögetni, vagy éppen ha hajlított részen kell, vagy olyan helyen kell varni, most akár a szalmát, akár a csuhit, az meg a kárpitos tű, azzal lehet összevarni.
Mennyit lehet egy nap megfonni, vagy hány terméket, vagy egy év alatt hány terméket lehet elkészíteni? Nyilván nem mindig tud dolgozni, mert a háztartás is el kell látni, vagy családtagokkal is kell foglalkozni.
Hát ezt időben sokan kérdezik, hogy mennyi idő alatt készül el most akár egy szalmakoszorú kopogtató, vagy akár egy csuhébaba. Ezt időben nem igazán lehet kifejezni, mert most akár a csuhét is válogatni kell. Hiába, hogy szépek, vagy már egyszer át van válogatva. Más vastagságú kell, hogyha a fejet akarom bevonni. Más vastag kell, hogyha a kezét készítem. Megint más, hogyha a ruha ujját készítem a karjára, a puhábbat kell keresni. Tehát menet közben is válogatni kell a csuhét, hogy melyik alkalmas arra, amit éppen csinálok, vagy a ruhájához egy kicsit keményebbet is fel tudok használni. Tehát mindig válogatni kell ezt időre. Tehát én még úgy sose néztem, nem csináltam, hogy mennyi idő alatt készítek el, mert mikor mellettem van a csuhé, és a kezembe kerül egy, akkor ha egy vékonyabbat találok, akkor rögtön veszem elő, én fagolyóval dolgozok a fejre, rögtön veszem elő a fagolyót, és már tekerem be a fejnek. Tehát az már egy következő készítésnél már a fejem megvan, és időben nem számolom. De ha szépen akarja csinálni az ember, azért elmegy vele az idő. Ebből úgy mennyiséget legalábbis én nem tudok csinálni.
Ez nyilván nem sorozatgyártás. Úgy képzelem el, hogy ezek a szalma dolgok, ezek olyan törékenyek lehetnek. Hogyan kell csomagolni, tárolni vagy szállítani, akárha egy-egy vásárra el kell menni, vagy kiállításra, vagy hát hogyha több dolgot visz, akkor azt már autóval kell szállítani, hogyha például több nagyobb betlehemet kellene vinni egy kiállításra.
Például a nagy betlehemet, mikor vittük Pestre, mert hát úgy kellett becsomagolni, hogy teherautóval szállítják Olaszországba, ha úgy legyen becsomagolva, hogy ne sérüljön. Hát jártam a várost, hogy honnan tudok akkora dobozt találni, mert 60x40-es a mérete a Betlehemnek, ugye abba bele, és hogy ne sérüljön, fontam rá ilyen hevedert. És a barátnőmmel vittük föl Pestre, két oldalt fogója volt, és ketten vittük föl Pestre a magyarok házába. Úgyhogy nehéz. Ha kisebb dolgok vannak, apróbb dolgok, akkor azt dobozba csomagoltam, hogyha rendezvényre mentem, és vittem két oldalt dobozokba. Hát volt, ami megsérült, akkor azt kidobni nem igazán dobtam, mert azért mindig meg lehetett javítani, vagy kicserélni rajta, ha elszakadt a ruhája, azt meg lehetett javítani.
Mindig mi össze szoktunk találkozni a Gyöngyös alsóvárosi fájdalmas búcsúba, ahol van egy kis asztal, ahol árusítás is szokott zajlani, illetve ott készülnek bizonyos dolgok. Van valamilyen kötődése a Gyöngyös alsóvárosi ferences plébániához és templomhoz ezen túl is?
Annak idején a nagy templomba jártunk, mert a Huszár utcában laktunk, és mikor ide leköltöztünk, ugye ez a templom volt közelebb, és akkor átjártunk ide, itt fizettem az egyházi adót, aztán közben jöttek családi problémák, úgyhogy bizonyos dolgok elmaradtak, és mikor a Kázmér atya kezdte szervezni a országos Hordozó Mária találkozót, akkor én bementem, hogy egyrészt azért, hogy szeretnék ajándékot készíteni a búcsúsaknak, mert gyerekkoromban vagy fiatalkoromban is édesanyám még és a környező falvakból följártak a fájdalmas búcsúra, és virasztás volt. Tehát szombaton délután följöttek a környező településekről, akik akartak, és egész éjszaka a templomban voltak. És másnap a mise után mentek haza. És ez a kötődés megvolt, mert ugye édesanyám még, hogyha feljöttek, még nagymamám is járt korábban, hozzánk eljöttek, még akkor a Huszár utcában laktunk, és akkor jöttek ide a templomba, és mikor vége volt a misének, akkor jöttek megint, és utána már ide leköltöztünk, és mikor lett ez a Mária találkozó, akkor én felajánlottam, hogy szeretném egyrészt készítenék a búcsúsoknak ajándékot, és a vendégatyáknak feszületet. De nem pénzért, hanem csak felajánlom. A másik az, hogy ha készítek ilyet dolgokat, akkor árusíthatok-e. De az, hogy ha nem árusíthatok, az nem függvénye az ajándék készítésnek. Tehát az ajándékot mindenképpen megkészítem. És akkor így kerültem én ide, hogy búcsúkor lehetett árusítani, de mindig ilyen szakrális dolgokat készítettem. Most is sokat készítek ilyet.
Merre szokott még eljárni? Vásárokra, árusításokra? Szóval merre szoktak még lenni ilyen szalma vagy csuhéfonó találkozók vagy vásárok?
Ahol olyan rendezvény van, ugye amikor még bírtam menni, volt Gyöngyöspata, Solymos, Pásztó, Karácsond, János Hida, ahol ilyen kézművesek lehetett érdeklődeni, vagy volt, hogy akkor még kevesen voltunk ilyen kézműves dolgokkal, és akkor megkerestek bennünket, hogy elmennénk-e a rendezvényre. És akkor dobozba bepakoltunk, és mikor megy a busz, és akkor mentünk. Voltunk Gödöllőn, nem is tudom, hirtelen nem is jut eszembe, hogy...
Országos vásárok, fesztiválok, mondjuk hirtelen eszembe jut, hogy Jászberényben állunk, Django fesztivál van, de biztos vagyok benne, hogy országosan még sokféle fesztivál lehet. Ilyenekre is szokott járni?
Nem szoktam járni, mert ilyen helyekre mennyiséget kellene készíteni. Tehát 10-20 darabbal nem lehet elmenni, és én mennyiséget soha nem tudtam készíteni. Egyetlen egyszer készítettem a Pesti Népművészeti Boltnak, egy rendezvény volt a Hajógyári szigeten, akkor kellett 100 csuhébabát készíteni. Ez volt a legnagyobb mennyiség, de ilyen fesztiválokra, ha elmegy az ember, minimum ennyit kell elvinni. És akkor nem csak babát, hanem más dolgokat.
Mindent is.
Az meg az én kapacitásom nem bírja.
Valamelyre szokott-e olyan helyre küldeni, ahol értékelik a munkáját, díjakat adnak, vagy kitüntetéseket, vagy okleveleket, vagy jutalmakat, vagy ilyesmi helyeken?
Hát vannak a könyvek, amiben benne vannak az az olasz könyv, a Magyar Kézművesség könyvbe, ahol volt a Hagyományok Házában, meg az Iparművészeti Múzeumban, ahol szervezték a kiállításokat, ott voltak munkáim, de több helyen van, simított szalmával is dolgozunk, és két címerem egy Kanadában van, a magyar címer egy Angliában, amiről csak fénykép van. Tehát sokfélét lehet készíteni.
Tehát akkor Kanada a legmesszibb, ahova eljutottak.
Eljutott, igen, és akkor még a hölgy, aki rokonai voltak kint, még úgy kérte, hogy tudjuk megoldani, hogy legyen benne egy kis kokárda is, és akkor én vittem el az üvegeshez, a képkeretezőhöz, hogy a kokárdát beletettük a kép alá, a címer sarkába, és úgy lett beüvegezve, így vitték ki Kanadába.
Múzeumokba szoktak-e kérni ilyen csuhé vagy szalmalkotásokat, vagy van-e valamerre a világban múzeumban alkotás?
Hát van koszorúzásnál szalmakoszorú, Borsiba, Hajózási Múzeumba, Trianon Múzeumba, Bécsbe, a Szent István templomba, Mária Celbe, ahol szalmakoszorúk vannak, amit koszorúzásra készítettem.
Olvastam Tüskés Tünde valamelyik könyvében, hogy egyesek a szalmafonást szinte terápiaként űzik, mert úgy megnyugtatja őket. Mai rohanó világunkban nem is egyszerű ilyen nyugalmat megtalálni. A különböző összejöveteleken jöttek-e oda olyanok tanulni, akik szintén a nyugalmat keresték, a megnyugvást ebbe?
Lehet, hogy másfelé az Alföldön jobban van, erre nálunk nincs, itt már próbáltak szervezni, voltam gyerektáborba, Visontán, nyári táborba, nem érdekli őket. Valamit mutatok, és a szeme arra van. Kislány például. Tehát kevés, aki érdekli, vagy voltak szervezett hölgy Mátra Füredre anyjuk díjas házba. Hogy nem, mentek tévét nézni. Egyetlen egy odaült, de unalmas nekik csinálni valamit. Tehát ez nem olyan munka, hogy na ripsz-ropsz megcsinálom. A csuhéval hamarabban sikerélmény, a szalmával később. De nem érdekli az embereket.
Gyöngyös alsóváros előtt sokkal, Szeged alsóvároson is voltam plébános, és egyszer plébániai kirándulást tartottunk Tápéra, ahol meg gyékényből fonnak különböző igen. dolgokat. Úgy elevenítették fel a régi technikákat, mert már nem ismerte ott senki, de ott szívesen készítették gyerekek is, és ami még ettől is érdekesebb, hogy felnőttek is ezeket a különböző, hát ilyen angyalkákat készítettünk, azt hiszem, ebből
igen,
a gyékénből.
Igen, legegyszerűbb, amit gyorsan el lehet készíteni ilyen bemutató alkalmával. Bemutatót is szerveztek, a Művelődési Ház is szervezett rendezvényen. Egyszer egy kislány ült oda, többiek elszaladoztak, szülőt egyetlen egy érdekelte. Volt, mikor a főtéren voltunk, és még akkor ebben a kunkorgó fonással karkötőt is készítettem, és a kislány nagyon szerette volna. És húzta el az anyja, hogy hagyjad, mit akarsz vele, az csak szalma. Na, ennyit.
Nem gyémántból van.
Nem gyémántból van, de valahogy az emberek is valahogy nem érdeklik, mikor a Mátra Múzeumot nyitották. Akkor kellett készíteni, hogy mit tudnék készíteni, apróságokat, amit ott majd az üzletbe tudnak árusítani. Na, készítettem egy nem tudom mennyit, többféle variációt. Az volt az egyetlen és utolsó. Mondom, miért nem lehet valami olyat árusítani, ami Gyöngyöshöz, a Mátra vidékhez kapcsolódik? Nem kell a gyerekeknek csak a kínai csillagó. Ez van.
Beszéljünk egy kicsit a szalma és csuhófonok baráti társaságairól. Táborokat is emlegettünk még a beszélgetés előtt. Minden esztendőben szoktak lenni táborok, rendszeresen vissza szokott járni.
Rendszeresen. Hát én 99-ben voltam először, azóta nekem ez a nyaralás, az ez a egy hét, a július közepén van ez mindig. Nekem 99 óta ez a nyaralásom, az egyhetes tábor. Úgyhogy minden táborban most tavaly nem voltam már. Egyrészt messze van, két bottal megyek, de ez a közlekedés meg nagyon meleg volt, úgyhogy nem mertem vállalni az utazást.
Merre voltak ezek a táborok, és hány fő vett részt a táborokban?
Törökszent Miklóson ott volt a központ, mert a Süye Klárika volt a vezetője. Ő ott szervezte addig, míg ő nyugdíjba nem ment, és utána költöztünk át Kisújszállásra, mert egy ottani óvónő vette át a tábort. Ott voltunk minden évben, Törökszent Miklóson kollégiumban, az ország minden részéből. Hát volt, hogy többen, volt, mikor 40 körül, volt, mikor 30, mikor, hogy, tehát ki hogy tudott jönni, akkor még valahogy nagyobb érdeklődés volt. Most hiába van meghirdetve, volt, amikor én is kiplakátoltam iskolába is, most is meg volt hirdetve, újak nincsenek. Tehát csak a mi öreg mag van. Ha kiöregszünk, akkor nem tudom, megszűnik a egyesület is, ha nem lesznek fiatalok.
Mindig lesznek újabb öregek, akik beállnak.
Nincsenek. Most is 17-en voltak a nyári táborba. Ez a régi mag. Az a baj, hogy nem jönnek, hiába volt meghirdetve. Itt egyszer Gyöngyösről egyszer voltak, még akkor Törökszent Miklóson voltunk, 5-en, ebből 2 tanárnő a 4-es iskolából, de ők is, hát a Móni az nem csinálja, az Edith az még ajándékba szokott csuhéval foglalkozni, hogy készít egy gyöngyös halászi.
De a baráti egyesületben biztos 17-20-tól többen vannak benne, akik úgy foglalkoznak, legfeljebb nem tudnak elmenni táborba, mert vagy akkor nem érnek rá.
Nincsen
vagy...
sajnos, mert nem akarnak fizetni, mert tagdíj van.
Ja, hát igen. Hát ez is nehéz.
Nehéz dolog, úgyhogy ennyien vagyunk, ez a 17-20 fő, aki állandó. Hát mesepályázatokat készítettünk, például volt Csukás István mesepályázat, akkor 4 éve, 5 éve, mikor volt a Kun világtalálkozóra készítettük simított szalmával a 40-valahány Kun településnek a címerét. Az Kisújszálláson van a Művelődési Házba kiállítva. Most 3 éve Csukás mesepályázatot készítettünk ilyen térbeli keretbe, az is Kisújszálláson van. Arról fénykép sincs. Ja, és ami még a nagy volt, még Törökszent Miklóson voltunk, mikor a magyar királyokat készítettük el simított szalmából. Ilyen billenős tükörkeretbe van, elől a király, és az egyik szalmásnak volt a apukájának valami füzete, a hátoldalán meg a versike hozzá, az adott királyhoz. Ez Törökszent Miklóson maradt az egész kollekció, fénykép van kis újszálláson, és ez volt itt egyszer kiállítva a Turinformba annak idején, nagyon régen.
Eddigi évek tapasztalatait, hiszen ez már 25-26 év, 27 év, leszokta-e írni cikkekbe, tanulmányokba, ilyen visszaemlékezésekbe, vagy okulásul a későbbieknek?
Sajnos semmit nem írtam le, csak összeszedem annyi, hogy össze vannak rakva az oklevelek, meg vannak a könyvek, amiket kaptam, de összerendezni nincs hozzá úgy türelmem, hogy összerendezgessem.
Pedig ez komoly munka lenne, ahogy a régi rómaiak mondták, a szó elszáll, az írás megmarad.
Igen, olyan írás van, vagy az van meg még, amit mikor a Pince galériában volt a Biblia éve, volt ott volt kiállítás, és annak a megnyitója, tehát ami a Pince galéria kiadott, az van meg.
Erre az esztendőre most még éppen indulunk a 2026-ban. Milyen tervei vannak, mit szeretne megvalósítani, vagy elkészíteni, vagy elgondolni?
Szeretném a félbehagyott munkákat befejezni, ez sok anyagomban, most akár virágról is, egy-egy sziromban még hozzáfonni, mert ha már be van áztatva a szalma, mondjuk, ha szalmavirág van, szalmalilium, akkor ami be van áztatva, az már megfonja az ember. De lehet, hogy már az este, mit tudom én, 8 óra, már akkor nem akar másikat beáztatni, és akkor egy vagy két szirom elkészül, és akkor azt majd be kellene fejezni, hogy meglegyen a 6 szirom. Ilyet, ami mondjuk egy tervem, de hogy sikerül-e megvalósítani, van egy visegrádi ismerős a Margitka verseivel, a keresztutat szeretném megcsinálni Csuhéból. Ebből egy van meg, és az Törökszent Miklóson maradt, a Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak, az az egy kép van meg belőle, de a Margitkának annyira jók a rajzai, hogy ennek alapján ez az elképzelésem, hogy még a keresztutat szeretném megcsinálni. Hogy aztán sikerül-e? Mikor a Biblia volt, megvan a sziklasír és az utolsó vacsora Csuhéból. Azt annak idején elkészítettem. És a keresztutat, ha sikerülne megcsinálni, csak ahhoz majd megint Csuhét kell venni, mert most már elfogy. Mert volt nekem olyan, hogy unokatestvérem járt atkáron kukoricát törni. Mondom, szedjél már, vagy szóljál, és akkor megyek le, és akkor szedek csuhét. Leszette a belsejét, ketté hajtotta, és úgy gyűjtötte össze. Már nem lehetett használni, mert az ott megtört. Tehát mondjuk ezt is tudni kell, hogy gyűjtsem. Mert nem mindegy. És ehhez hát sokat kell összeszedni majd, hogy meg tudjam csinálni.
Sok sikert kívánok hozzá. Hogyan ajánlaná az utókornak ezt a szalma és csuhé fonásnak a technikáját, ennek a kézművességnek a miben létét? Miért jó ezt csinálni? Miért lenne érdemes, hogy mások is foglalkozzanak ehhez? Mit kap az ember közben?
Ez egy megnyugvás, tényleg terápia, mert feszült az ember, valahogy nekiáll, és akkor közben jár az agya, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, akkor jön egy másik ötlet, hogy ezt is meg kellene csinálni, el kellene készíteni, és ez így megy egyik napról, vagy egyik munkától a másikig, akkor eszembe jut valami, hogy ezt csináljuk meg. Fantázia is kell hozzá, de türelem vagy látni azt, hogy most látok egy faágat, hogy abból mit tudok kihozni, vagy arra milyen díszt tudok rátenni. Például van egy olyan, hogy mesepályázat volt, és van a harkály. A faágon egy odú, és előtte a madár. Tehát valami ötlet mindig jön valamikor. Vagy volt olyan, hogy a magyar királynékat kellett elkészíteni, akkor az Erzsébet templomba jártam, és ott jött az ötlet a templomba, mondtam, hogy édes jó Istenem, bocsáss meg, nem igazán a misére figyeltem, vagy a szertartásra. Gizella királynét annak alapján formáztam meg, és akkor utána elkészítettem Zita királynét, meg Sziszit. Úgyhogy így jön egyik ötlet a másikból. De ahhoz türelem kell, vagy utána nézni most rajzot, vagy valami filmet, vagy képeslapot, hogy mit tudok csinálni, mit változtatok rajta. És az megnyugvás, hogy tényleg a rohanó világban ki van kapcsolva minden. Nekem megy a tévé, hogy zaj legyen, valami ne teljes süketségbe legyek, de én úgy leülni nem tudok, hogy csak tévét nézek, a kezem az mindig jár. Most is ott van az asztalomnál szalma, csuhé, valamit mindig csinálok, este is még, 8 órakor.
Majdnem minden nap szokott tevékenykedni?
Szinte minden nap. Ha csak valami olyan nem jön közbe, hogy nem tudom csinálni, vagy már fáradt vagyok, és akkor már nincs kedvem hozzáfogni, de egyébként szinte minden nap dolgozok valamit. Minden nap. És ez nekem olyan megnyugvás, a másik meg úgy ad örömet, hogy mikor valaki megdicséri, hogy nagyon szép munka, és akkor én látom, hogy valami hibája van, de az külső az nem látja. Csak én látom, hogy eznek még valami, tehát ez nem az igazi, de ő azt mondja, hogy csodálatos. És az, hogyha már másnak tetszik, amit én alkottam, akkor már az jó.
Ha nem a televízió megy, szokott-e énekelni, vagy maradtak-e meg Atkári olyan népdalok, amiben szalma, vagy kukorica, vagy csuhé, vagy más ehhez hasonlatos dolgok úgy benne voltak? Szokott-e énekelgetni?
Nem, mivel hangom nincsen, hallásom az nagyon jó van, úgyhogy meg tudom a hamis hangot különböztetni, de énekelni nem tudok, úgyhogy magamba úgy néha magamnak szoktam, mikor eszembe jut valami, vagy éppen egy imát mondok el közbe, de valamit mindig.
Köszönöm szépen a beszélgetést, további jó egészséget és sok erőt kívánok a munkához.
Én köszönöm.
Az elmúlt percekben Olá Zoltánné Szeréna nénivel, szalmafonó és csuhé készítővel Varga Kamil testvér beszélgetett. Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os